Krónikák második könyve 19-től a 27. fejezetig. Jószafát Júda királya jó király volt, kevés kivételtől eltekintve. Lelki reformokat vezetett be, de volt egy kevésbé jó oldala is. Áhábbal, Izrael királyával szőtt barátságot. És Áháb talán Izrael leggonoszabb királya volt. A Biblia szerint a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. És Áhába világot képviselte. Ezek után elég nehéz megérteni, hogy Jósafát miért kereste ennek a gonosz embernek a barátságát. Ennek a kapcsolatnak a következményei igen pusztítóak voltak, nem elsősorban Jósafát esetében, hanem a fiára vonatkozóan. Jósafát, Júda királya pedig sértetlenül tért vissza jeruzsálemi palotájába. Ekkor elébe ment Jéhu látnok, Hanáni fia, és ezt mondta Jósafát királynak. A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért szállt rád az Úr haragja. A Biblia felteszi azt a kérdést, hogy hogyan lehet barátságban a világosság a sötétséggel? Milyen közösségben lehet Krisztus a hitegetőkkel? És arra figyelmeztet, hogy ne építsünk fele más kapcsolatot egy hitetlennel. A királyt megfeddi a próféta ezért a barátságért, és azért a segítségért, amit a hitetlen királynak adott. Bár volt benned valami jó is, mert kiirtottad az országból a szent fákat, és álhatatos szívvel kerested az Istent. Ezután Jósafát Jeruzsálemben maradt. De újra meg újra kiment a nép közé, Bersebától fogva egészen Efraim hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik istenéhez, az Úrhoz. Bírákat nevezett ki az országban, Júda minden megerősített városában, városról városra, és ezt mondta a bíráknak. Nézzétek meg jól, mit tesztek, mert nem emberek, hanem az Úr megbízásából ítélkeztek, és ő lesz veletek az ítélet hozatalban. Most azért rettegjetek az Úrtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk az Úr nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását. Jeruzsálemben is nevezett ki Jósafát lévitákat, papokat és izraeli családfőket az Úrra tartozó ügyeknek és a jeruzsálemi lakosok pöreinek az intézésére. Ezt parancsolta nekik. Így járjatok el az Úr félelmében, hűséggel és tiszta szívvel. Jó lenne, ha minden bíró a szobája falára szögezni ezeket a szavakat, és naponta elolvasná. A 20. fejezetben ezt olvashatjuk. Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósafát ellen a moábiak és az ammóniak, a meúniak egy részével együtt. Amikor megérkeztek és jelentették Jósafátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene Edom felől, és már Hacecon Támárban, azaz Engediben vannak, Ezékiánél olvashatjuk, hogy ugyanezen a helyen lesz egy másik ütközet is, amikor szintén népek fognak összefogni Izrael ellen, és az utolsó napokban meg fogják támadni őket. De őket is el fogják pusztítani ott abban a völgyben. Így fog megismétlődni a történelem, mert Ezékiánél olvashatjuk, hogy minden ember kardja a testvére ellen fog fordulni, azaz Izrael ellenségei egymás ellen fordulnak, és ezen kívül Isten ítélete is ki fog öntetni rájuk. Megijedt Jósafát, az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék. És felállt Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az Úrházánál az új udvar előtt, és ezt mondta. Uram, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. Bizonyos értelemben Isten uralkodik minden nép fölött, mert bármi is történik a földön, minden Isten akaratából történik. Mégis szűkebb értelemben véve Jézus elismerte, hogy jelenleg a sátán uralkodik a földön. Ő azonban csak azért uralkodik, mert Isten megengedi neki, hogy ezt megtegye. Az ember szabad akarattal rendelkezik, és eldöntheti, hogy kit választ saját életének uralkodójává. Az emberek többsége a sátánt választotta saját uralkodójának, és Isten nem bírálja fölül az ember választását, hanem tiszteletben tartja azt. Amikor a sátán megkísértette Jézust, és felvitte egy magas hegyre, ezt mondta neki. Neked adom mindazt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. A sátán azzal büszkélkedik, hogy minden az övé a földön, és Jézus ezt nem vonta kétségbe. De miért is jött el Jézus a földre? Hogy megváltsa a világot, mert az a sátán uralma alatt volt. Jézus a sátánt e világ hercegének nevezte. Pál pedig e korszak istenének nevezte őt. Szűkebb értelemben véve tehát jelenleg a sátán uralkodik a földön. Amikor az Antikrisztus színre fog lépni, akkor a sátán át fogja adni neki hatalmát és trónját, olvashatjuk a Jelenések 13. fejezetében. A sátán azt mondja Jézusnak, hogy minden hatalom az enyém, és annak adom, akinek akarom, és oda fogja adni az Antikrisztusnak, aki a világ fölött fog uralkodni. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy a következőképpen imádkozzanak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Azért imádkozunk tehát, hogy jöjjön el az ő országa, és legyen meg az ő akarata, mert még nem jött el az ő királysága, és nem lett meg az ő akarata. Nem látjuk még azt a világot, amelyet Isten szándékozik teremteni. Nem akar olyan világot, amely tele van szenvedéssel, háborúval, nehézséggel és levegőszennyeződéssel. A Biblia azt mondja, hogy amikor eljön, hogy megalapítsa a királyságát, akkor a földet úgy fogja ellepni az igazság, ahogyan a víz ellepi a tengert. Ebben az időben a sátán megkötöztetik, és a föld gyomrába vettetik, amíg Jézus 1000 évig uralkodik a földön. Jósafát azt mondta, hogy az Úr uralkodik a földön, és ez alatt azt értette, hogy általánosságban Isten az egész világ mindenség fölött uralkodik, de ebben a világegyetemben van egy bolygó, amely Isten ellen lázadt, és ennek eredményeképpen szenved, és még nagyobb nehézségek felé tart. Uram, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, te üzted ki ennek az országnak a lakóit néped Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátod Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentét, és ezt mondták. Ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínség jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van, és ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. Itt ő Salamon imádságára utal, amelyet Salamon a templom fölszentelésénél mondott. Jósafát először elismeri Isten nagyságát, erejét, és azt, hogy ő hozta ide a népet erre a földre, majd megemlíti Isten ígéreteit, hogy amikor hozzáfordulnak nehézségükben, akkor ő segíteni fog rajtuk. De látod, az ammóniak és a moábiak, Széirhegyvidékének a lakói, akik között nem engedted átvonulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték és nem pusztították el őket, ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket, mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekinthetünk. Milyen sokszor voltam hasonló helyzetben, amikor a helyzet annyira nehéz volt, hogy már csak az Úr felé tudtam fordulni, és tőle tudtam kérni bölcsességet, útmutatást és segítséget. Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétébe Jahazielre, aki Zekárjáhu fia, az Benája fia, az Jeiel fia, az Matánya fia, Ászáf fiai közül való lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósafát király! Ezt mondja nektek az Úr. Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük. Ők a Cíchágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél a Jeruel puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztekkel állnotok és néznetek, hogy hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne retteg, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ez Isten dicső ígérete. Ne féljenek, mert ez nem az ő háborújuk, hanem az Istené. És milyen jó, amikor Isten vívja meg a harcot, és ő áll a mi védelmünkben. Dávid azt mondta, hogy az Úr az én menedékem és erősségem, nem félek akkor sem, ha hegyek elmozdulnak és a tengerbe omlanak. Milyen nagyszerű dolog, amikor Isten az én erősségem és a védelmem. Isten jelenlétének tudata mindig a legbiztosabb mód a félelem előzésére. Nagyon félhetek, de ha felfogom, hogy Isten velem van, akkor hirtelen elmúlik a rettegésem. De amikor elveszítem Isten jelenlétének tudatát, amikor a dolgokat nem a megfelelő perspektívában látom, és elfelejtem, hogy az életem az ő kezében van, és elkezdem magam cipelni a terheimet, akkor kezdek el rettegni. Dávid is azt kérdezte, hogy miért csüggetsz lelkem? Miért vagy annyira felzaklatva én bennem? Néha azért csügged el a lelkem, mert elfelejtem, hogy minden Istené én magam is, és ő velem van. Dávid mondta azt is, hogy bízzál az Úrban, mert ő megszabadít. Elfelejtetted, hogy az Úr ül a trónon? Hányszor is hányszor elfelejtjük ezt, és saját kezünkbe vesszük a harcot, egész addig, amíg a kétségbeesés határára jutunk, de Isten azt mondja, hogy ne csüggedjünk, mert ő maga lesz velünk. Ekkor Jósafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A keháti és kórai léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Kora reggel fölkeltek és kivonultak Tekoa pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Jósafát, és ezt mondta. Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Higgyetek Istenetekben az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek prófétáinak, és boldogultok. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart a szeretete. Van lehetőséged arra, hogy győztesnek érezd magad még mielőtt a harc befejeződik. Pál azt mondta, hogy mindezekkel szemben fölöttébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. És mit jelent az, hogy fölöttébb diadalmaskodunk? Azt, hogy a harc vége előtt már tudod, hogy győztesen fogsz kikerülni belőle, sőt, már az ütközet előtt tudod, hogy tied a győzelem. Isten győzelme ott van a szívedben és a lelkedben. Örülsz és dicséred Istent már azelőtt, hogy meglátnád az ő munkájának beteljesedését. Jósafát serege is újjongott és örült, mert Isten ígérete szerint tudták, hogy ő fogja elpusztítani ellenségeiket. Még mielőtt eljutottak volna a völgybe, ahol az ellenség volt, már akkor kiáltottak és dicsérték Istent azért, mert megígérte nekik a győzelmet. Milyen nagyszerű lett volna látni azt a körülbelül 200 000 embert, akiket egy kórus vezetett, és akik újjongva mentek az ellenségeik felé előre, a győzelem biztos tudatában, dícsérve Istent. Amikor elkezdték az újongást és a dícséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és Széír hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Ti is győzelmet arathattok a dícséretek által, ha megtanuljátok dícsérni az Urat, és sok időt töltötök dícsérve őt az ígéretei miatt. Amikor nehézséggel állunk szemben, Isten ígéreteit kell szembeállítsuk ezekkel a nehézségekkel, és dicsérjük az Urat, hogy megígérte a győzelmet nekünk minden helyzetben. Nem arra gondolok, hogy azért kellene dicsérjétek az Urat, mert olyan sok a tartozásotok, hogy nem tudjátok kifizetni azokat, de azt gondolom, hogy azért igenis lehet dicsérni őt, mert azt ígérte, hogy minden szükségleteiteket be fogja tölteni az ő dicsősége és gazdagsága szerint Jézus Krisztusban. Miközben Isten dícséreme nagyszerű ígéretei miatt, Isten munkálkodni kezd. Ez a munkálkodás gyakran nagy titok számomra, mert nem tudom, hogy mit és hogyan fog tenni, de azt látom, hogy elkezdi végezni azt a munkát, amely végül eredményre vezet. Sok időt töltünk azzal, hogy panaszkodunk az Úrnak életünk körülményei és nehézségei miatt. Ha azt az időt azonban arra használnánk, hogy köszönetet mondanánk neki, és dicséretet azért, mert gondoskodik rólunk és megőriz minket, vigyáz ránk és megáld minket, akkor megtapasztalhatjuk azt a győzelmet, amelyet ő hoz el a mi életünkben. Ha elkezdem dicsérni az Urat, hirtelen megváltozik az egész. Amikor elkezdem megköszönni neki az ő jóságát és szeretetét, az egész hozzáállásom megváltozik, és a félelemből, csalódásból és aggódalomból a bizalomba és a győzelembe fordul át. Az ammóniak és a moábiak a Széírhegyvidék lakóira támadtak, hogy kiírtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek Széír lakóival, egymás pusztulását segítették elő. Mire a júdabeliek a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokasság felé fordultak, már csak az elesettek holttestei voltak a földön, és senki sem menekült meg. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és titeket is ugyanilyen módon menekíthet meg a nehéz helyzetekből. Akkor odament Jósafát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. Tömegével találtak náluk felszerelést, ruhákat és értéktárgyakat. Annyit zsákmányoltak, hogy el sem bírták. 3 napig szedték össze a zsákmányt, olyan sok volt. A 4. napon összegyülekeztek az áldásföldben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják ezt a helyet áldásföldnek még ma is. Azután visszatértek Jósafát vezetésével a júdaiak és a jeruzsálemiek mindnyájan. Örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mert örömöt szerzett nekik az Úr. Megszabadította őket ellenségeiktől. És bevonultak Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és harsonákkal az Úr házához. Az Istentől való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcolt Izrael ellenségei ellen. Ezért békében élt Jósafát országa, mert Istene nyugalmat adott nekik mindenfelől. Így uralkodott Jósafát Júdában. 35 éves volt, amikor király lett, és 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Azúba volt, Silhi leánya. Apjának Ászának az útján járt, nem tért le róla. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, mert a nép nem ragaszkodott szívből ősei istenéhez. Jósafát egyéb dolgai elejétől végéig megvannak írva Jéhunak, Hanáni fiának történeteiben, amelyeket fölvettek az Izrael királyairól szóló könyvbe. Azután társult Jósafát Júda királya Ahazjával, Izrael királyával, aki bűnös dolgokat vitt véghez. Ahazja Áhábnak a fia volt, és ő is egy nagyon gonosz ember volt. Jósafát furcsa módon ragaszkodott ezekhez az izraeli királyokhoz. Azért társult vele, hogy hajókat építsenek, amelyeknek Társisba kellett volna menniük. A hajókat Ecjon-Géberben építették. Eliézer azonban, a marésai Dodaváhu fia, így profétált Jósafát ellen. Mivel társultál Ahazjával, összezúzza művedet az Úr. Össze is törtek a hajók, és nem tudtak Társisba eljutni. Jósafát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána a fia Jórám lett a király. Testvérei Jósafát fiai ezek voltak. Azárjá, Jehiel, Zekárjáhu, Azárjáhu, Mikáel és Sefátjáhu. Ezek mind Jósafátnak, Júda királyának a fiai voltak. Apjuk sok ajándékot adott nekik, ezüstöt, aranyat, drágaságokat és megerősített városokat Júdában. De a királyságot Jórámnak adta, mert ő volt az elsőszülött. Amikor azonban Jórám elfoglalta apja királyságát és megszilárdult hatalma, összes testvérét fegyverrel gyilkoltatta meg, és néhány izraeli vezető embert is. 32 éves volt Jórám, amikor király lett, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Izrael királyainak az útján járt, ugyanúgy élt, mint Áháb háza népe, mert Áháb leánya volt a felesége. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Itt következik be az a baj, aminek Jósafát izraeli királyokkal való barátsága volt az oka, hisz valószínű, hogy amikor Áhábhoz kezdett járni, akkor magával vitte Jórámot is, és ő meglátta Áháb lányát és beleszeretett. Így vette el Jórám a gonosz Áháb király leányát. Áháb pedig a hírhedt Jezabel fia volt. Így aztán Jórám felesége ugyanolyan gonosz módon befolyásolta Jórámot, mint annak idején Jezabel Áhábot. Lehet, hogy az apja azt mondta, hogy tudom, hogy hová megyek és mit csinálok, és tudom, hogy hogyan kell viselkedjek, de a fia lett a kapcsolat áldozata. Vigyáznunk kell azokkal a kapcsolatokra, amelyeket kialakítunk, nem csak magunk miatt, mert lehet, hogy mi magunk képesek volnánk megfelelően kezelni azokat, de arra is kell gondoljunk, hogy milyen hatása lehet ezeknek a családunkra, a gyermekeinkre. Mert lehet, hogy ők nem lesznek képesek ezekkel a nyomásokkal szemben ellenállni. Ha Jósafát nem ment volna Áhábhoz, akkor bizonyára a fia sem vette volna feleségül Áháb leányát, mert nem találkozott volna vele. Ennek a kapcsolatnak az ára az volt, hogy Jósafát többi fiának kioltották az életét. De az Úr nem akarta elpusztítani Dávid házát, mert szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. Az ő idejében pártoltak el az edómiak Júdától, és királyt választottak maguknak. Ezért Jórám odavonult vezéreivel és összes harci kocsijával együtt. Éjjel fölkelt, átvágta magát az edómiakon, akik bekerítették őt és a harci kocsik parancsnokait. Így pártoltak el az edómiak Júdától mindmáig. Ugyanebben az időben pártolt el tőle Libná is, mert Jórám elhagyta ősei istenét, az urat. Ő is csináltatott áldozóhalmokat Júda hegyein, és így paráznaságba vitte Jeruzsálem lakóit, és félrevezette Júdát. Eljutott azonban hozzá Illés próféta írása, amely így hangzott. Ezt mondja az Úr ősödnek, Dávidnak az istene. Mivel nem apádnak, Jósafátnak az útján jártál, sem Ászának, Júda királyának az útján, hanem Izrael királyainak az útján jártál, és paráznaságba vitted Júdát meg Jeruzsálem lakóit, ahogyan Áháb háza népe is paráznaságba vitte népét, sőt még testvéreidet is, apád háza népét is legyilkoltad, akik jobbak voltak nálad, azért az Úr nagy csapással sújtja népedet, fiaidat, feleségeidet és egész vagyonodat. Te pedig súlyos betegségbe, bélbajba esel, annyira, hogy betegséged miatt minden nap kijön a beled. Vannak olyanok, akik nehezen fogadják ezt el, mert a Királyok második könyvéből úgy tűnik, hogy Illés még Jósafát idejében meghalt. Illés Izrael profétája volt Áháb idejében az északi királyságban. A Királyok második könyvének második fejezetéből azonban kiderül, hogy a könyv írója azért említi meg Illés halálának történetét, mert azután Izraeltől Júda felé fordul, és nem követ kronológiai sorrendet. Körülbelül 6 év különbségnek kell itt lenni, de Illés halálát nem kronológiai sorrendben szúrja be a Királyok második könyvébe. Majd fölingerelte az Úr Jórám ellen a filiszteusokat és az arabokat, akik az etiópok mellett laktak. Fölvonultak Júda ellen, betörtek oda, és elvittek minden kincset, ami csak található volt a királyi palotában, sőt, fiait és feleségeit is. Nem maradt más fia, csak Jóaház, a legkisebbik fiú. A királyság egyre gyorsabban halad a pusztulás felé, sok nép támadja, és minden értéket magukkal visznek, az embereket is elpusztítják. Mindezek után gyógyíthatatlan bélbajjal verte meg őt az Úr. Így volt ez napról napra, és amikor eljött életének a vége, 2 napig kizáródott bele a betegsége miatt, és szörnyű kínok között halt meg. Népe nem gyújtott olyan tüzet a tiszteletére, mint amilyet ősei tiszteletére gyújtottak. A tűzgyújtás a halott megsiratásával függött össze, de őt nem siratták. Utána Jeruzsálem lakói a legkisebbik fiát, Aháziát tették királyá, mert az idősebbeket mind legyilkolta az a rablócsapat, amely az arabokkal a táborra tört. Így lett királyá Aháziá, Jórámnak, Júda királyának a fia. 42 éves volt Aháziá, amikor király lett, és 1 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Atáljá volt, Omri unokája. Ő is Áháb házának az útján járt, mert anyja volt a tanácsadója, aki bűnbe vitte. Azt tette, amit rossznak tart az Úr, éppen úgy, mint Áháb háza, mert azok voltak a tanácsadói apja halála után, és megrontották. Az ő tanácsukat követte akkor is, amikor Jórámmal, Áháb fiával, Izrael királyával együtt háborút viselt Hazael Arám király ellen, Rámot Gileádért, de az arámok megsebesítették Jórámot. Ezért visszatért Jezreelbe, hogy kigyógyítassa magát a sebekből, amelyeket Rámában ejtettek rajta, amikor Hazael Arám király ellen harcolt. Aházia Jórám fia, Júda királya pedig elment, hogy meglátogassa Jórámot, Áháb fiát Jezreelben, mivel beteg volt. De Isten akaratából vesztére lett Aháziának, hogy Jórámhoz ment. Mert odaérve kivonult Jórámmal együtt Jéhu Nimsi fia ellen, akit az úr fölkenetett, hogy Áháb házát kiírtsa. Amikor Jéhu ítéletet tartott Áháb háza fölött, ott találta Júda vezéreit és Aházia testvéreinek a fiait, akik Aházia szolgálatára álltak, és legyilkoltatta őket. Aháziát is megkereste, és elfogták őt, mert Szamáriában rejtőzött, és elvitték Jéhuhoz, aki megölette. De eltemették őt, mert ezt mondták róla. Jósafát unokája volt, aki tiszta szívvel kereste az urat. Aháziát családjából azonban nem volt senki, akinek lett volna ereje magához ragadni a királyságot. Amikor Atália, Aháziá anyja látta, hogy meghalt a fia, fogta magát és kipusztította Júda királyi házának minden ivadékát. De Jósabát, a királyleánya fogta Jóást, Aháziá fiát, és kilopta a királyfiak közül, akiket halálra szántak, és őt meg a dajkáját a hálószobába vitte. Így rejtette előtt Atália elől Jósabát, Jórám királyleánya, Jójadá főpap felesége, aki Aháziá húga volt. Így Jóást nem tudta Atália megöletni. És náluk volt elrejtve 6 évig az Isten házában. Az országban pedig Atália uralkodott. A 7. évben neki bátorodott Jójadá, és szövetkezett a századparancsnokokkal. Azárjehuval, Jeróhán fiával, Ismáellal, Jehohánán fiával, Azárjehuval, Obéd fiával, Masséjáhuval, Adájáhu fiával, és Elisáfáttal, Zikri fiával. Ezek bejárták Júdát, összegyűjtötték Júda valamennyi városából a lévitákat meg Izrael családfőit, és Jeruzsálembe jöttek. Az egész gyülekezet szövetséget kötött a királlyal az Isten házában. Ezt mondta nekik Jójadá. A király fiának kell uralkodnia, mert az úr ígérete Dávid fiainak szól. Ekkor Jójadá vezetésével Jóást királlyá választották, és Atalját pedig megölték. Jójadá azután szövetséget kötött az úr és az egész nép és a király között arra nézve, hogy az úr népe lesznek. Jóás ekkor még csak 7 éves volt, és amikor Jójadá főpap élt, addig csak báb király lehetett, hiszen ő nevelte fel, és így nagy befolyása volt rá. Ez a befolyás egy új lelki ébredést eredményezett Júdában. Azután az egész nép behatolt a Baál templomába és lerombolta. Oltárait és bálványképeit összezúzták, Mattánt a Baál papját pedig meggyilkolták az oltárok előtt. Jójadá a papokra és a lévitákra bízta az úrháza felügyeletét, ahogyan Dávid osztotta be őket az úrházához, hogy égő áldozatokat mutassanak be az úrnak, amint az megvan írva Mózes könyvében, vigadozva és énekelve Dávid rendelkezése szerint. Kapuőröket rendelt az úrháza kapuihoz, hogy ne mehessen be senki, aki bármi okból tisztátalan. Azután maga mellé vette a századparancsnokokat, az előkelőket, és azokat, akik a népen uralkodtak, meg az egész köznépet, és lekísérték a királyt az úrházából. A felső kapunát bevonultak a királyi palotába, és a királyi trónra ültették a királyt. Az ország egész népe örült, a város pedig nyugodt maradt, noha Atáját megölték fegyverrel. Jóás 7 éves korában lett király, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Cibjá volt, Bersebából származott. Jóás, Jójadá főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az úr. Jójadát 2 feleséget szerzett neki, ő pedig fiakat meg lányokat nemzett. Ezek után elhatározta Jóás, hogy kijavítatja az úr házát. Ezért összegyűjtötte a papokat és a lévitákat, és azt mondta nekik. Menjetek el Júda városaiba, és gyűjtsetek pénzt egész Izraelben, hogy Istenetek házát esztendőről esztendőre javítgassák. De siessetek a dologgal. A léviták azonban nem siettek. Akkor hívatta a király Jójadát a vezetőjüket, és ezt mondta neki. Miért nem ügyeltél arra, hogy a léviták behozzák Júdából és Jeruzsálemből azt a járandóságot, amelyet Mózes az úr szolgája és a gyülekezet kirót Izraelre a bizonyság sátra javára? Mert az elvetemült Atályá és fiai hagyták omladozni az Isten házát, és a baálokra fordították mindazt, ami az úr házának volt szentelve. Ekkor azt parancsolta a király, hogy csináljanak egy ládát, és tegyék az úr háza kapuja elé. És kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzá kell az úrnak azt a járandóságot, amelyet Mózes, az Isten szolgája kirót Izraelre a pusztában. Akkor minden vezető ember és az egész nép örömmel vitt és dobott pénzt a ládába, amíg az meg nem telt. Valahányszor bevitték a ládát a lévitákkal a királyi felügyelőségre, és látták, hogy mennyi pénz van benne, oda ment a király kancellárja és a főpap megbizotja, és kiürítették a ládát, aztán megint visszatették a helyére. Így jártak el időről időre, és sok pénzt gyűjtöttek össze. Ezt azután átadta a király is Jójadá az úr házán folyó munka vezetőinek. Ezek pedig kőfaragókat és ácsokat fogadtak az úr háza javítására, és vasmunkásokat meg rézműveseket az úr háza tatarozására. A munkavégzői dolgoztak, és kezük alatt jól haladt a javítás munkája. Helyreállították az Istenházát régi formájában, és megerősítették azt. Amikor ezt bevégezték, a megmaradt pénzt elvitték a királynak és Jójadának. Ők pedig csináltattak abból fölszerelési tárgyakat az úrházába, a szolgálathoz való eszközöket, áldozati csészéket és arany meg ezüstedényeket. Ezekkel mutatták be az égő áldozatokat az úrházában állandóan, Jójadá egész életében. Azután megöregedett Jójadá, és betelve az élettel meghalt. 130 éves volt halálakor. Dávid városában a királyok mellé temették, mivel jót cselekedett Izraelben Isten és az ő háza ügyéért. Jójadá halála után azonban odamentek Júda vezető emberei a királyhoz, és leborultak előtte. A király hallgatott rájuk, és elhagyták őseik istenének, az úrnak a házát, szent fákat és bálványszobrokat tiszteltek. Emiatt a vétkük miatt szállt az úr haragja Júdára és Jeruzsálemre. Küldött hozzájuk prófétákat, hogy térítsék meg őket az úrhoz. Azok figyelmeztették is őket, de nem figyeltek rájuk. Akkor az Isten felruházta lelkével Zekárját, Jójadá főpap fiát, aki a nép elé állt, és ezt mondta nekik. Azt mondja az Isten, miért szektétek meg az úr parancsolatait? Nem válik az javatokra. Mivel elhagytátok az urat, ő is elhagyott benneteket. Erre azok összeesküdtek ellene, és a király parancsára ott az úrháza udvarában megkövezték. Nem gondolt Joás király arra a szeretetre, amelyet annak az apja Jójadá tanúsított iránta, hanem legyilkoltatta a fiát. Amikor ez haldoklott, azt mondta. Lássa meg ezt az úr, és kérje számon. Érdekes, hogy később a zsidók már-már imádni kezdték őseiket. Mindig azzal kérkedtek, hogy a mi atyáink, a mi atyáink. Amikor Jézus beszélt velük, akkor is mindig az őseikre hivatkoztak, mintha azok annyira igazak és szentek lettek volna. Jézus egyik nap azt kérdezte tőlük, hogy melyik prófétát nem ölték meg atyáitok. István is ugyanerre hívta fel a figyelmüket a nagy tanács előtt, és szétoszlatta a hamis képeket, amely arról szólt, hogy az atyáik olyan igazak voltak. Erre nagyon felbőszültek, és végül halálra kövezték őt. Jézus az egyik példabeszédében mondja, hogy egy úr elutazott, és a szőlőjét a szolgáira bízta. Amikor eljött a szüret ideje, küldött egy szolgát hozzájuk, hogy átvegye a gyümölcs eladásából származó pénzt tőlük, és vigye el neki. Ők azonban megölték ezt a szolgát, végül azt mondta, hogy akkor a saját fiát küldi el, mert azt biztosan tisztelni fogják. De amikor az odament, azt mondták, íme, itt az örökös, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Jézus ebben a példabeszédben először a prófétákról beszélt, majd utána magáról, az Isten fiáról, hiszen őt is meg akarták ölni. Majd azt kérdezte, mit fog tenni az atya? Elveszi a szőlőt a gonosz szolgáktól, és másoknak fogja adni. Jézus proféciája arról szólt, hogy az evangélium a pogányokhoz fog eljönni, és Isten lelke ránk fog kiöntetni. Egy év múlva fölvonult ellene Arám hadereje. Betörtek Júdába és Jeruzsálembe, és megölték a hadinép valamennyi vezérét, akik a nép élén álltak, az összes zsákmányt pedig elküldték Damaszkusz királyának. Bár kevés emberrel tört be az arámsereg, mégis igen nagy haderőt adott kezükbe az úr, mivel ezek elhagyták őseik istenét, az urat. Így hajtották végre Joászon az ítéletet. Amikor eltávoztak tőle, súlyos betegségben hagyták hátra, és a saját szolgái esküdtek össze ellene Jojada főpap fiának a vére miatt. Ágyában gyilkolták meg, és meghalt. Dávid városában temették el, de nem a királyok temetőjében. A 25. fejezetben ezt olvashatjuk. 25 éves korában lett király Amáciá, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jehoaddán volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az úr, de nem teljes szívvel. Amikor királyi hatalma megszilárdult, meggyilkoltatta azokat az udvari embereket, akik levágták apját, a királyt. De a fiaikat nem ölette meg, mert így van megírva a törvényben, Mózes könyvében, amit az úr parancsolt. Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért, mindenkinek a maga vétkért kell meghalnia. Azután összegyűjtötte Amácia Júdát, és felállította őket családonként ezredesek és századosok vezetésével, minden Júdait és Benyáminit. Amikor besorozta őket 20 évestől fölfelé, 300 ezer válogatott kopjás és pajzsos harcképes ember talált közöttük. Azon felül Izraelből 100 ezer vitéz harcost fogadott zsoldjába, 100 talentum ezüstön. Elment azonban hozzá az Isten embere, és ezt mondta. Ne induljon el veled, ó király, Izrael serege, mert nem lesz az úr Izraellel, az Efraimiakkal. Hanem menj magad harcba, viselkedj bátran, különben elbuktat téged Isten az ellenség előtt, mert az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegítsen, vagy elbuktasson. Amácia ezt kérdezte az Isten emberétől. De mi lesz azzal a 100 talentummal, amit az izraeli csapatnak adtam? Az Isten embere így felelt. Tud az úr neked annál többet is adni. Az Efraimból érkezett csapatot külön választotta tehát Amácia, hogy menjenek haza. Ezek nagyon haragra gerjedtek Júda ellen, és lángoló haraggal tértek vissza. Amácia pedig neki bátorodott, elindította hadinépét, elment a sós völgybe, és levágott 10 000 széíri embert. 10 000-et pedig élve fogtak el a júdaiak. Fölvitték őket egy kőszikla tetejére, és letaszították a szikla tetejéről, úgyhogy mindnyájan összezúzódtak. Annak a csapatnak az emberei pedig, akiket visszaküldött Amácia és nem mehettek vele az ütközetben, rátörtek Júda városaira Szamáriából egészen Bethorónig, levágtak 3 000 embert, és nagy prédára tettek szert. Miután Amácia visszatért az edómiak leveréséből, elhozta a szíriek Isten szobrait és felállította azokat, mint a saját isteneit, leborult előttük és tömjénezett nekik. Ezért megharagudott az úr Amáciára, prófétát küldött hozzá, aki ezt mondta neki. Miért folyamodtál ennek a népnek az isteneihez, hiszen saját népüket sem mentették meg a te kezedből? De amikor így beszélt hozzá, azt mondta neki a király. Talán a király tanácsosává tettek téged. Hagyd abba, különben megölnek. A próféta abba hagyta ugyan, de még ezt mondta. Tudom, hogy az Isten elhatározta pusztulásodat, amért ezt tetted, és nem hallgattál tanácsomra. Amácia Júda királya tanácsot tartott, és ilyen üzenetet küldött Izrael királyához, Joáshoz, aki Joahász fia, Jéhu unokája volt. Jöjj, szálljunk szembe egymással! Joás Izrael királya ezt a választ küldte Amáciának, Júda királyának. A libanoni bogáncskóró ezt az üzenetet küldte a libanoni cédrusfának. Add feleségül leányodat a fiamhoz. De arra szaladt egy libanoni vadállat, és eltaposta a bogáncskórót. Te azt gondolod, hogy mivel leverted Edomot, ezért felfúvalkodottan dicsekedhetsz? Maradj csak otthon. Miért rohannál vesztedbe? Hiszen elesel Júdával együtt. Más szóval elégedj meg a győzelmeddel, és ne rohanj vesztedbe. De Amácia nem hallgatott rá, mert Isten azt akarta, hogy Joás kezébe kerüljenek, mivel Edom isteneihez folyamodtak. Ezért fölvonult Joás Izrael királya, és szembeszálltak egymással ő meg Amácia Júda királya a júdai Bétsemesnél. De Júda vereséget szenvedett Izraeltől, és mindenki hazamenekült. Amáciát, Júda királyát, aki Joás fia, Joahász unokája volt, elfogta Joás Izrael királya Bétsemesnél, és Jeruzsálembe vitte. Azután lerombolta Jeruzsálem várfalát az Efraimi kaputól a szöglet kapuig 400 könyök hosszúságban. Elvitte az Isten házában, és Obéd-Edomnál talált összes aranyat, ezüstöt és minden fölszerelést, továbbá a királyi palota kincseit, azon kívül túszokat szedett, és így tért vissza Szamáriába. Amáciá Joás fia, Júda királya még 15 évig élt Joásnak, Joahász fiának, Izrael királyának a halála után. Amáciá egyéb dolgai elejétől végig megvannak írva a Júda és Izrael királyairól szóló könyvben. Attól az időtől fogva, hogy Amáciá eltért az úrtól, összeesküvést szőttek ellene Jeruzsálemben, ezért Lákisba menekült. De utána küldtek Lákisba, és ott megölték. Majd visszavitték lovakon, és eltemették ősei mellé Júda fővárosában. Miért rohannál vesztedbe? Ez egy nagyon jó figyelmeztetés, mert az emberek gyakran hiszik azt, hogy bűnbe keveredhetnek anélkül, hogy valami bajuk származna belőle. Gyakran azt hiszik, hogy játszhatnak a tűzzel, de nem égnek meg. És érdekes, hogy a legnagyobb veszély gyakran a legnagyobb győzelmek után fenyeget, mert a győzelem után elkezdünk bízni önmagunkban. Már-már keressük az összetűzést és a kísértést, hogy legyőzhessük azt. De ez a fajta játék a bűnnel általában saját vereségünkkel végződik. A júdaiak is vesztettek, és aztán a védelmi rendszerük nagy részét le is rombolták. Amikor kísértésbe esünk, akkor a védekezési képességünk egy része is oda lesz. Legelőször nagy harc van még, nem esel bele egy könnyen, de amikor beadod a derekad, akkor a védelmi rendszered egy része már elpusztul, így legközelebb már nincs akkora ellenállásod, és könnyebben meg tudod tenni azt a dolgot, mert előzőleg már egyszer megtetted. Nem volt már elég nagy a belső erőd, és aztán harmadszorra még könnyebb volt. Az izraeliek elvitték a kincseket is. Amikor a sátán legyőz, akkor kincseitek egy részét is magával viszi, a tisztaságotok, az ártatlanságotok egy részét elrabolja, mert a saját vesztetekbe rohantatok. Ne játszadozzatok a bűnnel, és ne menjetek az ellenség táborába azért, mert harcolni akartok, és be akarjátok bizonyítani, hogy milyen erősek és milyen kemények vagytok. Akkor Júda egész népe fogta a 16 éves Uzziát, és őt választották királyá, apja Amáciá helyett. Ő építette ki Elátot, amelyet visszacsatolt Júdához azután, hogy a király pihenni tért őseihez. 16 éves volt Uzziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Ez volt a második leghosszabb uralkodás Izraelben Manassé után. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az úr, egészen úgy, ahogyan apja Amáciá tette. Az Istent kereste Zekárjá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az urat kereste, sikert adott neki Isten. Amíg Isten van az első helyen az életedben, addig sikeres leszel. Jézus azt mondta, hogy ne aggódjatok azért, hogy mit tesztek, vagy mit isztok, vagy miben ruházkodtok, mert ezekért a pogányok aggódnak. De keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Istent kell első helyre helyezzük életünkben. Uzziá hadba vonult a filiszteusok ellen, és lerombolta Gát várfalát, Jabné várfalát és Asdód várfalát, sőt városokat épített Asdódnál és a filiszteusok között. Isten megsegítette őt a filiszteusok ellen, a Gurbálban lakó arabok ellen és a meúniak ellen. Az ammóniak is adót fizettek Uzziának, és eljutott a híre egészen Egyiptomig, mert egyre jobban megerősödött. Azután őrtornyokat épített Uzziá Jeruzsálemben a szögletkapunál, a völgykapunál meg a sarok fölött, és megerősítette azokat. A pusztában is épített őrtornyokat és sok kutatásot, mert sok jószága volt az alföldön és a síkságon. Földművesei és vincellérei voltak a hegyeken és a gyümölcsösben, mert szerette a földművelést. Volt Uzziának kiképzett harcosokból álló hadereje is, amely csapattestként vonult a harcba. Ezeknek a számát Jeiel kancellár és Maaseiahu előjáró segítségével Hananyahu, a király egyik parancsnoka állapította meg. A hadköteles vitézek családfőinek a száma összesen 2600 volt. Az ő parancsnokságuk alá tartozó haderő 307.500 kiképzett harcosból állt, akik hatalmas erővel segítették a királyt az ellenség ellen. Fölszerelte Uzziá az egész sereget pajzsal, dárdával, sisakkal, páncéllal, íjjal és parittyakővel. Csináltatott Jeruzsálemben ötletesen kitervelt hadigépeket az őrtornyokra és a szegletbástyákra, nyilak és nagykövek kilövésére. Így aztán messzire eljutott a híre, mert ezekben csodálatos segítséget kapott. Végül igen megerősödött. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. És ezt csak és kizárólag a papok tehették meg. De bement utána Azárjá főpap, és vele együtt az Úr papjai 80 erős ember. Elébe álltak Uzziá királynak, és ezt mondták neki. Nem a te dolgod, Uzziá, hogy illatáldozatot mutass be az Úrnak, hanem Áron fiaié, a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az Úristennél. Erre felbőszült Uzziá, akinek éppen a kezében volt az áldozathoz való füstölőedény. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán az úrházában levő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor Azárjá főpap és a többi pap feléje fordult, látták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietett kimenni, mert az Úr verte meg őt. Uzziá király poklos maradt halála napjáig, és egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az Úr házából. Fia Jótám állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Uzziá jó király volt, de ereje teljében bukott el. Mégis népszerű volt, a nép jólétben élt uralkodása alatt, és hírneve volt messze földön. Az emberek bíztak benne, mert okos király volt, sok új fegyvert találtak fel, és építettek az ő idejében. Ézsaiás próféta ebben az időben élt, és profétálni kezdett röviddel Uzziá halála után. Ézsaiás 6. fejezetében ezt olvashatjuk. Uzziá király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Addig az időig Ézsaiás is, mint a többi ember, mind Uzziá királyra figyelt, és lenyűgözte őt ennek az embernek a tehetsége. Uzziá hős volt az emberek szemében, és Isten el kellett távolítsa Uzziát ahhoz, hogy Ézsaiás megláthassa az Urat. Szörnyű dolog, amikor egy ember eltakarja előlünk Isten képét, annak ellenére, hogy sok jót cselekedett. Amikor meghalt, nagy kétségbeesés volt országszerte, hogy most mi lesz, hisz az ő idejében jólétben éltek, de most üres a trón. Isten ekkor adott Ézsaiásnak egy látomást az ő trónusáról, jelezve ezzel, hogy a színfalak mögött ő uralkodik. 25 éves volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jerusá volt, Cádok leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egészen úgy tett, ahogyan apja Uzziá, csak hogy ő nem ment be az Úr templomába. A nép azonban továbbra is romlott volt. Ő építette meg az úrháza felső kapuját, sokat épített a várhegy kőfalán is. Júda hegyvidékén városokat épített ki, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat épített. Harcolt az Ammóniak királya ellen, és le is győzte. Az Ammóniak abban az esztendőben 100 talentum ezüstöt, 10.000 kor búzát és 10.000 kor árpát fizettek neki. Ugyanannyit küldtek neki az Ammóniak a második és a harmadik évben is. És hatalmassá lett Jótám, mert álhatatosan Istenének az Úrnak az útján járt. Jótám egyéb dolgai, háborúi és életútja megvan írva az Izrael és Júda királyairól szóló könyvben. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Akkor pihenni tért Jótám az őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Áház lett a király. Az Ótestamentum különböző részekből áll. Az első rész Mózes könyveiből áll, utána pedig a nép történetét elbeszélő könyvek következnek, és ezek Józsuéval kezdődnek, egészen a Királyok és a Krónikák végéig, majd Esdrás és Nehémiás könyve is történelmi könyvek, de ezek már a fogságból való visszatérésről szólnak. Ezek után következnek a költészet könyvei. Jób, zsoltárok, példabeszédek, prédikátor és énekek éneke. Majd a nagy proféták jönnek, akik csak azért nagyok, mert hosszú könyveket írtak, majd a kisebb profétai könyvek fejezik be az Ószövetséget. A költészet könyveit az eddig tanulmányozott történelmi idők alatt írták, például Jóbot körülbelül Mózes első könyvének ideje alatt írták, és az is lehet, hogy Jób Ábrahámmal élt egy időben. A zsoltárok főleg Dávid idejében íródtak, de Mózes, Salamon és Ászáf is írt zsoltárokat. A proféták főleg a most tanulmányozott királyok idejében íródtak, Ézsaiás könyve és Jeremiás könyve is. Fontos dolog, hogy tudjuk, hogy mikor éltek a proféták, ahhoz, hogy még jobban megértsük az általuk küldött üzeneteket.